Így szól a Zsoltáros, az Úr szeretetével telve van a föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük testvéreim a 272. énekünk első versét, 272. énekünk, bocsássanak meg, mégiscsak 372. énekünk első versét, amely így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, így el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben a karatját. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és dicsérjük tovább a mi Úrunkat, a 274. énekünk mind a négy verse éneklésével. 274. énekünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát beléveti.
Köszönöm, hogy
mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett és fenntart mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvérem, Istennek ígéjét, amely írva található a 34. Zsoltárban. A 34. Zsoltár így hangzik. Dávidé. Mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre ánéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót nem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok reám, megtanítlak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetöket a földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhed lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. Isten szent lelkét teje áldotta igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Most alázzuk meg szívünket az Úrunk el, a mi Úrunk előtt, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, a te neved dicséretére gyűltünk össze ezen a vasárnapon. Jöttünk azért, Urunk, hogy áldjunk és magasztaljunk téged, és megtegyük azt, ami méltó te hozzád, hogy térdet fejet hajtsunk, imádjunk, imádjuk a te szent nevedet. Urunk, valóban körbevesz bennünket az inség, körbevesz a nyomorúság, de olyan jó arra gondolni, amit most is mondtál az ígédben, hogyha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja. Te meghallgatod, és minden bajukból kimented őket. Mert jó az Úr, mert kegyelmes az Úr, akit megsebez, az be is kötözi. Nem csak magunk jöttünk, Urunk, akik a hétköznapok dolgait hagytuk magunk mögött, hanem vannak közöttünk olyanok, akik gyászt hordozva a szívükbe, most különösképpen rászorulnak a te simogató, a te igazi, szeretetteljes kegyelmedre. Urunk, te tudod, mi az gyászt hordozni? Te tudod, mi az veszíteni? Hiszen, Urunk Istenünk, amikor a te fiadat odaadtad, azért, hogy nekünk életünk legyen, te is veszítettél. Fájt a szíved, de kegyelmed nagyobb volt, a szereteted nagyobb volt irántunk minden fájdalmadnál. És miénk lehetett a fiú, miénk lehet az élet? De tudjuk, Urunk, vigasztalni kész vagy. Vigasztalásodat adod minden szomorú szívnek. Adod nem csak azoknak, akik valóban veszteség miatt vannak most szomorú szívvel előtted, hanem adod azoknak is, akik betegséget hordoznak, és annak terhe nyomasztja őket. Légy, Urunk, vigasztalunk-e mai napon? Szólíts meg bennünket az igében, és segíts bennünket arra, Urunk, hogy a te útmutatásod szerint járjunk a te erőddel ebben az életben. Így kérünk, tudjunk rád figyelni, és szólj, Urunk, mert halljuk. Legyen áldott a te neved. Amen. Készülve testvéreim az ige hirdetésére, a 377. énekünknek az első versét énekeljük. 377. énekünk első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Istennek igéjét, melynek alapján bizonyságot kívánok tenni előttetek a mi Urunk szeretetéről, az előbb felolvasott 34. Zsoltár első 9 verséből olvasom. A 34. Zsoltár első 9 versében így hangzik Istennek igéje. Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, hallják ezt a szegények, és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre ránéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Eddig Isten írott igéje. Szeretett testvéreim, engedjétek meg, hogy először is a köszönés, a köszöntés szava legyen a számon. Hálás vagyok Istennek, hogy láthatlak benneteket újból, és örülök minden egyes ismerős és ismeretlen arcnak is. Az az ige, amelyet felolvastam most előttetek, ez a 34. Zsoltár, egy nagyon szép, nagyon buzdító ige. Sokan úgy gondolják, hogy fölösleges a Bibliát kézbe venni, hiszen annyi bölcs emberi tanítás létezik, annyi jó követnivaló elmélet van ebben a világban. A Biblia már kicsikét túlhaladott. Igaz, hogy az emberi életnek, a műveltségnek egy közkincse, mert rengeteg sok rész van benne, amelyet érdemes elolvasni, amely igazán szép részlet. Sőt, tanulmányozni is fontos és jó a Bibliát. Hozzátartozik valóban a műveltséghez, vegye kezébe mindenki. Leszik is sokan, végig is olvassák a Bibliát. De hozzáteszik, azért túlzásokba nem kell esni, mert régi embereknek íródott ez a könyv, és azok a régi emberek még egész más körülmények között éltek, másként gondolkoztak, egész mások voltak a problémáik. Múlté ez a könyv, a múlté. Nos, én pedig azt mondom, hogy nem így van. Egyáltalán nem így van. Igaz, hogy ez a Zsoltár nagyon régen íródott. Nagyon igaz, hogy régi emberek hallották, más problémákkal, más élethelyzetben hallották, akik hallották, és mégis örökérvényű, mert a mai emberhez is szól. Mégpedig nagyon fontos dolgokat mond el nekünk. És az, hogy mennyire fontos dolgokat, azt a prédikációm végén remélem, ti is alá fogjátok írni, hogy így van. Ezt a Zsoltár Dávid írja, be is mutatkozik mindjárt az elején. Ő az, aki írja. És tudjuk róla, hogy nem volt könnyű élete Dávidnak. Már egész fiatal korában bizony sok-sok nehéz dolgon kellett átmennie neki, sok szenvedésen, nyomorúságon, és ebben a Zsoltárban pontosan egy ilyen helyzetről szól, egy ilyen helyzetről, amely hát megterhelte bizony az ő életét. Ismerjük a történelmi hátterét ezeknek az eseményeknek, amikre itt utal. Tudjuk azt, hogy Isten a trónra méltatlan Saul helyett őt választotta ki királynak. És Sámuel proféta feliskente őt erre a tisztre, és az állapot állott elő, hogy címe már volt, de sem trónja, sem hatalma nem. Viszont rengeteg szenvedésnek volt kitéve. Hiszen Saul, amikor tudomására jutott, hogy az Isten kedveli Dávidot, és az ő helyére fogja ültetni, attól fogva elkezdte üldözni. Aki éppen ezért Ákishoz, az ős ellenséghez ment el egy királyhoz, ahol bolondnak tetette magát, hogy nehogy már ott is valami baj érje. Hát, ha egy bolond embert ott is tiszteletben tartanak, és valóban nem esik bántódása. De mégiscsak majdnem, hogy esett, tovább kellett mennie, és Adullám barlangjába rejtőzött el az ő társaival együtt. És ott ebben a barlangban fogalmazódott mindaz benne, hiszen volt ideje gondolkodni, amit ebben a 34. Zsoltárban leírt. Mi valljuk, akik reformátusként beülünk a templomba, és valljuk a reformátorok négyes vallomását, hogy egyedül a Szentírás, egyedül a Krisztus, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, ugye valljuk mindezeket, tudjuk és valljuk ezt is, hogy a Biblia az Isten kijelentése alapján íródott. És valljuk azt is, hogy ugyanakkor az életnek beszéde van benne. Mindannyiunk számára a nagybetűs életnek beszéde van benne. De feltehetnénk a kérdést, hogy ha egyszer valóban az Isten beszéde van benne, az ő kijelentése, akkor miért szerepel pontosan ez a Zsoltár is ott? Hiszen bizonyára abban a korban is rengeteg Isten dicsőítő, magasztaló ének született. Ez miért került be pontosan a többi közé a Zsoltárok sorába? Nos, én azt hiszem, hogy Dávid személye, az ő beszéde ad erre nekünk választ. Az a példa, amit ez az Zsoltár őróla elénk állít, hogy lám-lám, amikor az ember nyomorúságban van, akkor is dicsőítheti, magasztalhatja az Istent. Nem kell dugába dőlni, nem kell csapott papot otthagyni, bezárkózni, és csak sírni, 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 vagy föld alá bújni. Nem. Lehet magasztalni és dicsőíteni az Istent. És a mi Urunk úgy látta, hogy bizony, amíg világ a világ, mindig lesznek olyan emberek, akik hasonló helyzetbe jutnak, nem pont ilyenbe, de hasonló helyzetbe jutnak, és azok, amikor majd kezükbe veszik, és elolvassák ezt a Zsoltárt, akkor megélhetik, átélhetik, örvendezhetnek annak, hogy vigasztaló számukra mindaz, amit itt Dávid leírt, és Istentől való békesség forrása lehet ez a 34. Zsoltár. Hogy szólt, áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dávid ezt mondja. Na de mit mondunk mi? Mit mond például az testvéreim, gyászoló szívűek, akinek most kellett ravatal mellett megállnia? Mit mond az, akinek mostanában derült ki az, hogy betegsége van, amiről nem tudott? Mit mond az, aki éppen most vesztette el a munkáját? Mit mond az, aki bármilyen helyzetből adódóan, de csődhelyzetbe jutott? Mit mond az olyan? Azt mondja, hogy igen, és én most dicsőítem, és áldom az Urat. Félő, hogy nem azt mondja. Bizony, nagyon félő. De Dávid azt mondja, ezt olvastam, hogy igenis minden helyzetben. Na lehet ilyenkor miért áldjuk az Urat, mikor vesztesek vagyunk, mikor fáj, mikor sírhat nékünk van? Miért áldjuk az Urat? Pedig lehetne és kellene. Testvéreim, mondjátok őszintén, hálát adtatok ti azért az Úrnak, hogy élhettek? Hálát adtatok már az Úrnak azért, hogy egyáltalán világra jöhettetek? És nem abban a sorban vagytok, akik nem kellettek, és még magzatkorotokba elvették volna az életeteket? Hálát adtatok már azért, vagy úgy vagytok ti is, mint mostanában oly sokan, hogy tele van velük az embernek a feje már, hogy más korba, más országba vágynak el innen, ahol élünk. De adtatok-e hálát azért, testvéreim, hogy Isten nekünk itt valóban, itt jelölte ki a lakóhelyünket. Itt helyezett bele egy családba. Hogy adott lehetőséget arra, hogy ti is családot alapítsatok, és gyermekeket neveljetek. Adtatok-e ezért hálát? És adtatok-e azért hálát, hogy még nincsen végünk? Hogy van még idő? És most annyira aktuális, annyira friss ez a pár méteres meteor darab, közel jövén a földhöz, a robbanás milyen pusztítást végzett. Gondolj bele! Milyen lenne az, amikor az Isten jövendőlése, ezt nem szabad így mondani, az Isten szava, hogy majd eljön ítélni elevenek és holtak fölött, valóra válik, az nem ilyen lesz, hogy 100 000 vagy nem tudom én mennyi lakásablaka törik be, és emberek esnek el, meg sérti meg őket az üvegszilánk, hanem nagyon komoly dolog lesz. Akkor az lesz, ami a Jelenések könyvében le van írva, hogy bebújjunk ahova, föld alá, a barlangokba, hogy essetek mireánk, mert ez még mindig jobb, mint az Isten haragja alatt lenni. De íme a vigasztalás, van idő. Még van idő, még fordulhatsz hozzá, még mondhatod azt, hogy bocsáss meg, Uram, mert vétkeztem ellened, és az én embertársaim ellen. Még lehet menni. Adtatok hálát azért, hogy még van idő, hogy tart ez a kegyelmi állapot, de ha apró pénzre váltjuk, adtál hálát azért ma, hogy volt mit reggelizzél, hogy amikor majd hazamégy, nem hideg, hanem meleg ház, lakás vár téged, adtál hálát azért, hogyha még nehezen is, de a számláidat ki tudod fizetni? Adtál hálát? Ó, nem inkább az az igaz, hogy azon beszél sarkon, kapuba, itt, ott, amott, rendelőbe, váróba az emberek sokasága, hogy már megint, már így, már úgy, hát borzasztó. Ugye? A hála helyett a méltatlankodás. Hogy engedheti ezt az Isten? Az ige, nehogy félreértsük, nem azt mondja, nem arról beszél, hogy azért kell hálát adnunk, mert valakit vagy valamit elveszítettünk, hiszen az hazugság lenne a szánkon. Hát kinek esik jól? Senkinek. Hogy valaki vagy valami már nem része az életünknek. Bizony az fájdalmas. Nem is ezért kell hálát adni, hanem azért kell hálát adni, hogy veszteségek és nyomorúság közepette is nem vagyunk egyedül, hanem velünk van a mi Urunk. Velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Van egy szép ének, amelyik nagyon igaz. Nos, hálát kell, és lehet adni a gyülekezetért. Az evangéliumért, amely a gyülekezetben hallatszik, hangzik. Lehet hálát adni ezért, és mindenképpen a testvérekért, akiket mellénk adott az Isten, hogy együtt dicsérjük őt. Milyen szépen olvastuk, ugye az volt benne, hogy együtt, akik őre elnézünk, együtt magasztaljuk. Bizony, ez egy ajándék. És ajándék az, és adtál már hálát azért, hogy Jézus Krisztus erre a földre jött, és életét áldozta, érted, hogy neked életed lehessen? Nem tudom, testvérem, a választ neked kell megadnod. De ő, Dávid, az üldöző Saul elől barlangba bújva, most lám ezt mondja, áldom az Urat minden körülmények között. Amikor üldöznek, akkor is magasztalom őt. És magasztalni fogja akkor is, amikor már a trónon ül. Majd magasztalni fogja akkor is, amikor saját fia fogja üldözni. Magasztalja őt, mert a szíve tele van az Úr iránt való hálával. És mellé mond még valamit. Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt a szegények, és örülnek. Ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó. Öröm hallani ezeket a szavakat, hogy valóban nem csinálja az örömöt, hanem a szívéből fakad. A szívéből, mert azzal van tele. És azért jó ez, hogy mondja, és nem csak belül sóhajt fel égre emelt szemmel, hogy de jó is, Uram, hogy vagy, hanem hogy ki is mondja. Mert bár az Úr hallja, ami ki nem mondott gondolatainkat is, tud róluk, de nekünk ki kell mondani. Mert tanúi vagyunk neki. El kell mondanunk azt, ami velünk történt, amit ő cselekedett velünk. El kell mondanunk, hirdetni kell az ő csodálatos tetteit az embereknek, mert azoknak az embereknek szükségük van hallani a mi tanúságtételünket. Szükségük van arra, hogy tudják, hogy igenis az Istenben hinni és őt áldani jó. Így egyszerűen és röviden, minden magyarázat nélkül jó. El kell mondani, hogy kicsoda nekem Jézus. Itt most személyesen neked mondom, testvérem, aki itt ülsz. Nem úgy amblok, hanem neked, aki eddig talán hallgattál. És mert történt valami az életedben, rádöbbentél arra, hogy bűnös vagy és elveszett. És találkozván vele, most már azt is tudod, hogy nem vagy elveszett, hanem igazzá tett a minden bűnt eltörlő Isten. El kell mondani, El kell mondani, és nem mondhatod azt, amit emberek szoktak mondani, talán te magad is, hogy ó, én nem tudok beszélni, én alkalmatlan vagyok erre. Nem mondhatod. Mert én betöltöm a te szádat. Szól erről is Jézus az új szövetségben. Azoknak, akik attól félnek, hogy mit mondjanak, majd én betöltöm a szádat. És aki megnyitja a száját, az tapasztalja, hogy tényleg én csak elkezdtem, és valahogy már abba se tudom, hogy jön belőlem, mert a szívemből szólok én is. De az se helyes, ha azt mondja valaki, na hát én olyan mondom egy modern szóval, annyira rossz faszban vagyok most, egy olyan állapotban, hogy én most nem tudok szólni, én nem. Nos, lehet testvérem, hogy te most egy olyan állapotban vagy, lehet, de az Úr ugyanaz, ő nem változott. Ő ugyanaz a kegyelmes, téged ugyanannyira szeret, még akkor is, ha te most úgy gondolod, hogy ő elhagyott. Hogy ő megfosztott valamitől, valakitől. Ő ugyanaz, aki volt. Hangsúlyozni szeretném, sohasem az, hogy én mit hiszek, vagy mit érzek, attól függ, nem az érzéseinktől függ, az ő kegyelme. És az, hogy én megszólalok-e vagy sem, hanem a hit függvényem mindig, hogy én megszólalok-e vagy sem. Mert ha hiszem azt, hogy ő az én uram, az életem ura, akkor azt én nem fogom magamba tartani, hanem elmondom mindenkinek, aki ugyancsak szükséget lát, de még nincs ura. El fogom neki mondani, hogy hol keressen megigazulást, hol keressen megújulást. És egy egyszerű kis példával hadd világítsam meg, hogy mennyire igaz az, hogy nem érzések dolga, a hit dolga. Ugyanis, hogyha valaki bent van egy házban, és nem látja, hogy süt a nap, attól az még odakint süt. Ha valakit eltakar valami az Isten elől, és nincs kapcsolatba vele, attól még Isten létezik. Tessék ezt megjegyezni, és megtartani, hogy nem az érzéseimtől függ, hogy én mit érzek, vagy hogy érzem, vagy egyáltalán az eszem mit komplikál össze és magyarázkodik, hanem attól függ minden az én életem, hogy a bizalmamat kibevetem. Kibevetem. A Dániel könyvében van egy történet, amelyet mindannyian ismertek, arról a három fiúról, akik az Istenbe vetett hitükért tüzes kemencébe kerülnek. És mielőtt bedobnák oda a tüzes kemencébe őket, azt mondják, hogy tudjuk, hogy a mi urunk, bár te így ítéltél, király, meg tud menteni bennünket. De ha nem tenné is, mi akkor is hisszük, hogy igenis ő úr mindenek felett. És nem azért hisszük, hogy velünk mit cselekszik majd, vagy hogyan cselekszik, hanem ha nem tenné is, ismétlem, akkor is ő úr mindenek felett. Hatalma van az egész világ felett. Nos, nem azért vagyunk mi testvéreim sokszor nyomorúságos állapotban, mert saját állapotunkat vetítjük ki a mi urunkra. És úgy gondoljuk, hogy ő is pontosan olyan, mint mi. Gyenge és tehetetlen. Nem így gondoljuk. Odafönt is eszembe jutott, és megemlítettem a karácsonyozó embereket, akiknek sokáig Jézuska az Isten fia. Már 30-40 éve karácsonyoznak, de még mindig picike. Még mindig bölcsőbe való, és nem nőtt fel az életükbe. Még nem halt meg számukra a kereszten az az életteli ember, aki emberré lett Isten létére. Még mindig Jézuska. Ó, bárcsak a te számodra ne így lenne, hanem felnőtt volna, valóban Isten fiaként közelített volna hozzád, és te találkozván vele átadtad volna az életedet. Dávid, ahogy mondtam az elején, még csak ígéretet kapott. Még nincs trónja, még nincs hatalma, de várja. Várja, mert az Isten megígérte neki. Várja a rendelt időt. Jó várni. Jobb könyvében van egy nagyon megragadó ige, amelyik így szól. Nem veszed észre? Az ügyed az Úr előtt van, és te reá vársz. Értitek? Az ügyed az Úr előtt van, és te reá vársz. Mit jelent ez? Miért hangsúlyozom ennyire? Azt, hogy ami nekem most, ma éppen kérdés vagy probléma, az az Úr előtt van. Az ott van nála. Ő tud róla. És Jobb szerint éppen ezért nem elég csak a probléma, a gond, a baj megoldására várni, hanem az Úrra kell várni, hogy majd ő oldja meg. Mert mi ott szoktuk, jaj Uram, segíts meg, és neki látunk tüsténkedni, protekciót szerezni, ilyen-olyan megoldást találni. Bízzad az Úrra a te dolgod, erre biztat bennünket Jobb is, és egyáltalán az Isten igéje. Tehát őt kell várni. Őt, az Istent egyedül. Ne tegyétek, soha ne tegyétek, mert a világ ezt teszi, az ajándék kellene, az egészség kellene, a sok pénz kellene, a jó férj, jó feleség kellene, nem sorolom, kellene. De az ajándékozó, az Isten, utána már mehet. Az nem kell. Szomorú egy ilyen állapot. Dávid tehát az Urat várta, ő hitt Istennek. Hogy mondja? Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Megkerestem, és ő meghallgatott. És minden félelmemből kimentett. Halljátok? Múlt idő, nem majd fog, kimentett. Készen van. Nekem tulajdonképpen felépült a házam, hogy most megint egy képet használjak, ki kellene nyitnom az ajtót, bemenni, hogy abban a házban éljek. Minden kész. Csak el kellene foglalni, igénybe kéne venni, élni kellene általa. Erre buzdít. Pontosan erre. De ragadjunk csak egy picit le egy szónál. Minden félelmemből kimentett engem. Hát félt Dávid? Bizony, testvéreim, a hívő embernek is adódnak az életében olyan dolgok, hogy fél. Hogy félelem tölti be a szívét és aggodalmaskodás. Mert ha bekerítettek a dolgaink bennünket, vagy ráadásul mi saját butaságunk miatt belemásztunk olyan helyzetekbe, amikből nem látjuk a kilábalást, nem látunk kiutat, bizony olyankor az embernek görcsbe rándul a gyomra, és félelem lesz urrá az életém. De mit mondott az ige? Ugye azt mondta, megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Minden félelmemből. Nos, így kellene. Keresni az Urat. És keressétek az Urat, amíg megtalálható. Nem az én szavaim, benne van az igében. Az Isten mondja ezt, üzeni mindannyiunk számára. Mert a félelem, testvéreim, az megbénít. Az megbénít. Szinte gondolkodni sem tudunk olyannyira. Oda szegeződünk abba a nyomorult helyzetbe, és úgy érezzük, hogy levegőt sem kapunk már. Annyira magunk alá tudunk kerülni. És ilyenkor talán az a legnagyobb baj, illetve nem az a legnagyobb baj, az a helyzet, amibe belejutottunk, hanem az a legnagyobb baj, hogy még mindig látni akarunk, és nem hinni. Látni akarunk, és nem hinni. Előbb mutasd, majd aztán hiszek. Az már nem hit. Az már egy megtapasztalása valaminek. A hit az, nem látom, garancia még nincs rá, csak egy. Az Isten szava. Veled vagyok. Az a garancia. És a hit az, amelyik azt mondja, ezt mondta. Akkor így van. Kezébe adom. Mit adok kezébe? Mindent az égvilágon. Kezébe adom az életemet. Kezébe adom az életem eljövendő eseményeit. Kezébe adom a jövőmet, amelyet végképp nem látok és nem tudok. Mindent egészen az ő kezébe. Most testvéreim, nem szabad azt mondanotok, véletlenül se, amit már oly sokszor hallottam emberektől, hogy jaj, de jó is volt azoknak, akik Jézus korában éltek. Ők nap mint nap találkozhattak vele, meg láthatták őt, meg aztán a csodáit is. Mennyire megerősíthette ez az ő hitüket. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. És hogy azt mondjam, hogy van ellenpélda is a Bibliában, mindez aláhúzandó, Ádám és Éva találkozhatott az Úrral. Még a bűneset előtt megadta nekik az Isten azt a lehetőséget, hogy találkozzanak vele, lássák őt. És mi volt a lépése Ádámnak és Évának, amit azóta is, mint terhet hordozunk az életünkön. Ellene fordult az Istennek, nem hitt neki, de hitt a gonosznak, és az ő szavának engedett. Nos, a hit a fontos dolog, a hitből bizalom fakad az ember szívében. Az a bizalom az, ami újból és újból az Úrhoz viszi, amelyik újból és újból belekapaszkodik, őt keresi meg segítségül elsőnek, és ez a hit, ez egyre erősödik abban, akiben már benne volt, és aki netalántán elveszítette, mert ilyen is előfordulhat, abban pedig újra megelevenedik, és újra bízni fog. És hogyha van itt közöttetek olyan, aki most éppen az élete nehézségei miatt kicsit teret engedett a szívében annak, hogy hát az Isten valahogy most elfordult tőlem, talán nem is szeret engem annyira, mint, és olyankor másokra mutogatunk, az higgye el, az Úr tud erről az ő érzéséről, gondolatáról, és majd jön, és kimenti ebből a helyzetből, de megtanítja újra bízni. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ő soha nem hagy el bennünket. Testvéreim, hogy olvastuk még tovább? Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Nem csak Istennek mondta el Dávid, nem csak az emberek előtt mondta el tehát, hanem látták is rajta a körülötte lévők, hogy mindez az élete. Nem csak megtanult szép szövegeket mondani, és ezért mondta el, amit mondott, hanem ez az élete. Ezt ő átélte. Ez részesévé vált a mindennapjainak. Ő valóban az Úrba kapaszkodik, nem csak domál, hanem éli a Krisztust, ahogy mi manapság mondjuk ezt a mai hívő emberekről. Nem csak a szája jár, hanem valóban cselekszik is. Ez a leírt mondat, és egyáltalán ez a Zsoltár mindenképpen bizonyíték arra, hogy igenis megtörténik az emberrel az, hogy bajban van, de az Úrhoz fordul, az Úr pedig meghallgatja őt. De nem csak bizonyíték, hanem ugyanakkor biztatás is, mégpedig arra nézvés, hogy kiálts. Fordulj az Úrhoz, ő hozzá egyedül, hozzá kiálts, és ne gondold azt, hogy nem jut el az égig, dehogy nem. Oda jut, ő meghallgat mindenkit. Mert könyörületes. És az ige 8. versében ott volt az, hogy az ő angyala tábort jár. Most is itt van. Most is itt van. És látja a te szíved állapotát, hogy tiltakozol, vagy igenelsz. Látja a szíved állapotát, hogy bajban érzed magad, vagy éppenséggel most tele vagy hálával, mindazért a jóért, amit neki köszönsz. És az Úr angyala tábort járván az összegyűjtött információkat, ha szabad ilyen modernül mondani, viszi. Viszi ő hozzá, és beszámolót tart. Az Úr mindenedről tud, mindent tud rólad. Előtte semmi nincs elrejtve, és nem vaktában, hanem tervszerűen cselekszik az életedben. Tervszerűen, testvérem, és minden az érdekünkben, az érdekedben. Még ha te most úgy látod is, hogy hát ez káromra van, nem, minden az érdekedben történik. Mondtam, testvéreim, hogy mi, illetve a mi ügyeink Isten előtt vannak, de várni kell, ahogy Dávid is várt. És nem tudtam, eddig kell várni, bizony sokszor sokáig kell várni, de várni kell és megadással lenni, megint igei szó, az Úr szabadításáig. Az ő megoldásáig várni kell, megadással, mert ő, amit elkezdett, véghez viszi az ember életében. És ebben senki és semmi, még te magad sem akadályozhatod meg. Nem. Te egyet tehetsz, késlelteted. Belenyúlsz az ő időrendjébe, menetrendjébe. Ezt megteheted, késleltetheted, de semmissé nem teheted az ő tervét. Éppen ezért, ezzel fejezem be, testvéreim, éppen ezért meneküljetek hozzá. Ha ma kell menekülni, akkor ma meneküljetek. Ha holnap tör rád valami nehéz, akkor azonnal ő hozzá menekülj. Egészen ő hozzá, a mi Urunkhoz, maradj meg mellette, és meglátod, igaz lesz az, ami itt volt a 9. versben. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki ő benne bízik. Érezni és látni fogod, hogy jó az Úr. Így legyen. Amen. Válaszul az ígére, testvéreim, a 272. énekünknek énekeljük az első versét. 272. énekünk első verse így kezdődik, mind jó, amit Isten tészem. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó nekünk, hogy nem kell úgy járnunk, kelnünk ebben a világban, mint akik olyan magukra hagyottak, hanem mehetünk hozzád, megszólíthatunk téged, és úgy tekinthetünk rád, mint a mi életünk egyetlen igaz megtartójára. Úgy tekinthetünk rád, mint aki az igazságot osztod a mi számunkra is, nem az ítéletet. Hiszen az ítéletet végrehajtottad a te fiadon, aki a mi bűneinket vitte a fára. Mi igazságot nyertünk, tiszta szívet, és most kérhetjük tőled, hogy a tiszta szívet újítsd meg bennünk, és a te lelked járja át a mi életünket. Hogy ezentúl ne kétségeskedő emberekként, hanem benned bízó, reát hagyatkozó emberekként járjunk ebben a világban. Urunk, megvalljuk néked ismételten, hogy sokszor levesszük rólad a szemünket, és csak azt látjuk, ami körülöttünk van. De hiszen, ha körülöttünk van, tudjuk, akkor még nincs baj. Hiszen a hajót is körbeveszi a víz, és az a víz viszi, az nincs kárára. Az a baj, amikor a víz a hajóban van. Az a baj, amikor a világ, a kétségeskedés, a bűn benne van az életünkben, és mi azt mondjuk, hogy téged követünk, keresztjének vagyunk, és közben pedig másként élünk, az a baj. És azért nem gyűlnek hozzád az emberek csapatostól, nem jönnek és térnek meg ott a keresztövén, mert mi csak beszélünk, de az életünk nincs mögötte, de te megbocsájtasz, Urunk. És most, amikor majd járulunk az úrasztalához, ahol igenis bizonysága a kenyér és a bor annak, hogy a te tested is megtöretett és a véret kiontatott, akkor végig gondolhatjuk, igen, ez értem történt. Én nekem kellett volna elpusztulnom, poklokra szállnom, de az atya könyörül. És könyörült, hogy a meteor sem ide csapott le úgy végzetesen, és tart még a kegyelmi idő. Urunk, tarts bennünket, taníts tovább bennünket, segíts nyitva tartani a fülünket, ne dugja be semmi. Segíts minket, ezt a gyülekezetet, ezt az egyházat, és kérünk népünkért, hiszen oly nagy szükség van, hogy felemeljék az anyagiakról, minden nyomorúságról a szemüket. Tereád, és végre felmagasodjon előttük is a kereszt. Légy velünk, Urunk, gyermekekkel, fiatalokkal, légy az idősebbekkel, a nagyon megidősödöttekkel, akik már nem tudnak eljönni a te házadba. Légy mindnyájunkkal, Urunk, tartsd fölöttünk a te kezedet, és áldj meg bennünket te magaddal. Amen. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem előttetek, testvéreim, az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Foglaljatok helyet.
Készüljünk az úrvacsorára, testvéreim, 435. dicséretünket énekeljük mindkét versszakával. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják ezt az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk a Szentlélekért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel, imádkozzunk. Úrunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Dicsérünk téged egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Hálaadással emlékezünk testéléterére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg a mi bűnvallásunkat is, 459. dicséretünket énekeljük első verszakával, az Isten bárányára letészem bűnömén. Bűnvallást tételünk után, a szent jegyek vétel előtt tegyünk vallást a mi hitünkről is. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora a Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, veletek együtt mindezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki ezt kéri és hittel fogadja el. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Krisztusnak attól a szeretetétől, melyet megbizonyított. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen van, ami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntjük nagy tiszteletű asszony Pap Lászlónét gyülekezetünkben, Isten tiszteletünkön. Hazajött, itthon van közöttünk, és így tekintünk nagy tiszteletű asszonyra. Isten áldja meg életét és munkáját. Hadd köszöntse most is a Zsoltár szavával, mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot, vallja a zsoltáríró, Istenre nézve, és így tapasztaltuk, és így tapasztaljuk, így adjuk a tiszteletű asszonynak is. Köszönjük, hogy újra eljött közénk.
Én is szeretném nagy tiszteletű asszonyt köszönteni a gyülekezet nevében. Hálát adunk az Úr Istennek, hogy rendszeresen van lelki táplálékunk, és hálát adunk, hogy a mai napon elhozta közénk, és meghallgathattuk a tanítást Dávid Zsoltára alapján, hogy hasznunkra van az, ha mindenkoron dicsérhetjük a mi Urunkat. Köszönjük szépen, hogy eljött közénk, elfogadta a meghívásunkat, és adjon Úr Isten erőt és egészséget, hogy máskor is legyen benne részünk.
Köszönöm a köszöntést mindenkinek, és azt gondolom, mindenki nevében szól, és a világot is
köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ma délután 3 órától csendes délután szervezünk Pomázon gyülekezeti házunkba, szeretettel hívjuk és várjuk erre testvéreinket. Ezen az alkalmon módunk és lehetőségünk lesz nagy tiszteletű asszonnyal is beszélgetni. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. január 20-án életének 62. évében elhunyt Sós László testvérünk. Temetése a tegnapi napon, február 16-án volt Budakalászon a Csalogány utcai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2013. január 24-én elhunyt idős Kolozsvári Sándor testvérünk 71 éves korában. Temetése 2013. február 15-én volt a Csobánkai temetőben. Urunk vigasztalja a gyászolókat. Hirdetem, hogy 2013. február 2-án elhunyt Barcsa Béla testvérünk 93 éves korában. Temetése 2013. február 19-én, kedden 11 órakor lesz református temetőnkben. Hirdetem, hogy 2013. február 18-án délben megszólalnak harangjaink nagytiszteletű Pap László lelkipásztor testvérünk halálának 14. éves évfordulóján. Isten őrizze és Isten óvja nagytiszteletű asszonyt, minden szerettét. alkalmainkat hirdetem. Holnap hétfőn 10 órától lesz baba-mama kör a pomázi gyülekezeti házban. 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor bibliaóránk lesz a pomázi gyülekezeti házban, 19 órakor pedig folytatódik a bibliai alapok sorozat, a negyedik parancsolatot olvassuk majd. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap Böjt, második vasárnapján istentiszteletünk lesz 9 órakor Csobánkán, 10:30-tól pedig itt, pomázi templomunkban. Közöttünk szolgál a Psaltérium Hungaricum énekkar. Vezetője Arany János, ők maguk a Bármadas öregdiákjainak kórusa. Egykor én magam is a gimnázium kórusában énekelhettem Karnagy úr vezetése alatt. Jól tudom, kedves testvérek, hogy az elmúlt 2 hónapban szinte mindegyik vasárnap volt szeretett vendégségünk. Mégis azt kérem a testvérektől, hogyha még módjuk és lehetőségük van, akkor erre az alkalomra is egy kis süteményes adománnyal járuljanak hozzá. A segítséget előre is köszönöm. A tegnapi napon több ezren gyülekezetünkből, akik együtt tudtunk menni, 6-an vettünk részt dr. Hegedűs Tórán püspök úr temetésén. Isten vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek, a gyászoló családnak e helyről is. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy megköszönjem elmúlt heti minden segítségeteket, munkátokat és adományotokat. Egyben kérem, hogy gondoljunk református egyházunk támogatására, amikor a már befizetett adónk 1%-át ajánlhatjuk fel közegyházunknak, közegyházi célokra, iskoláink, óvodáink, kórházunk támogatására, a 0066-os technikai szám megjelölésével, egyben pedig támogathatjuk pomázi református gyülekezetünk alapítványát az adószám megjelölésével. Sokan úgy gondolják, hogy ez felesleges, én azt kérem, hogy ezt tegyétek meg, hiszen mindezt már befizettük, az elosztása múlik mindazon, ahogyan rendelkezünk. Amin Urunk őrizze gyülekezetünket. Kedves testvérek, egy evangelizációs alkalmat is hadd hirdessek még. 3-4 évente kerül megrendezésre, szerte Európában Kétség és Ámulat címmel, Pro Christ, a Krisztusért együtt Európában rendezvény, istentiszteletek, evangelizációs alkalmak. Mindezek március 4-e és 11-e között lesznek gyülekezeti házunkban, esténként 6 órától. Akik már voltak ilyen alkalmon, tudják, hogy Németországból lesz a közvetítés szinkron tolmáccsal, jelen pillanatban Stuttgartból érkezik majd az evangélium hozzánk. Egy-egy estének pedig a témája, címe így hangzik majd: hol találjuk a boldogságot, mennyi biztonsági háló kell, mi köze van a pénznek a hithez, mi segít, ha a szenvedés megkeserít, enyém, tied, senkié, kinek az Istene, mitől értékesek az értékeink, mi történik, ha meghal a szeretet, és eltékozoljuk-e a jövőt. Hirdetjük majd még alkalmunkat, kérek mindenkit, hogy imádságba hordozzuk ezt a lehetőséget is. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül a 394. dicséretünket énekeljük első 3 versszakával.
Ti hagyját én felkarolom.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.